Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb, történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
Sobri Jóska, Rózsa Sándor, Vidrocki, Milfajt Ferkó, Savanyú Józsi, Patkó Pista. Újabb betyárbarlangot találtak nemrég, ezúttal a Veszprém vármegyei Zirc közelében. Ezeken a rejtekhelyeken legendás haramiák bujkáltak, és a Bakonyban is számos ilyen titkos üreget találtak. De jól ismert a Balaton másik déli oldalán, többi között a Lulla Jakab-puszta melletti hasonló tanya is. Itt a legendák szerint a Lősz Domba Vájt 12 helyiségből álló üregben húzta meg magát a hírhet somogyi Patkó Pista is. Jó napot kívánok, a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják. A Veszprém vármegyei betyárok a 19. századi Dunántúl, különösen a Bakony sűrű erdeiben bujkáló, romantikus legendákkal övezett szegény legények voltak, akik a hatalom elől menekültek, gyakran raboltak a gazdagoktól, ám a nép körében rokonszemnek örventek. A legismertebb helyiek közé Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi tartoztak. Mivel igazságot szolgáltattak, szerette őket a pornép, és cselekedeteik nyomán később kialakult az úgynevezett, jól ismert betyár romantika. De mégis mit rejtenek ezek az időről időre, most éppen Zircnél megtalált búvóhelyek, mit mesélnek az ott lakó banditák életéről, és vajon miért kedveljük annyira ezeket a rablókból vált hősöket? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az adásban Kródi Gyula, Ötvös Károly és Tóth Béla írásaiból hallhatnak részleteket. Elsőként jöjjenek velem egy időutazásra Balatonalmádiba. Cucor Sándor történészt hallják.
A Bakony ideális bújóhely volt, és gyakorlatilag a síkabb vidékekről mindenki az erdősebb vidékekre jött, illetve nem volt biztonságos az átkelés. Ez korábban se volt, már a törökök is féltek átkelni a Bakony bizonyos részein, de hogyha meghúzunk egy ilyen négyszöget, hogy Keszhely, Pápa, Várpalota, Balatonalmádi, és nem véletlen Balatonalmádit mondok, akkor ezek híres betyártanyák voltak. Na most ehhez számos legenda kötődött, de itt volt a határcsárda. Határcsárda egy olyan emblematikus hely volt, ahol Zala vármegye és Veszprém vármegye találkozott. Na Sobri Jóska, akit hatlábú Jóskának hívtak, ugye négy lába volt a lónak, kettő neki, így lett hatlábú Józsi, ott üldögélt, kedvenc helye volt a határcsárda, és akkor jöttek a perzek kútorok Zala vármegyébe, akkor betartották a hivatali elhatárolódást, és akkor amire átírtak Zala vármegyébe, Zala Egerszegvőbe, egy nagykanizsáról ideértek, addigra megint vissza tudott ülni Veszprém megyébe. Tehát azonnal már ilyen szempontból ideális hely volt, és Sobri Jóska gyakorlatilag ezen a területen ütött rajta különböző embereken. Na most az a fajta klasszikus dolog, hogy a gazdagokat kirabolta, a szegénynek odaadta, ez nagyon szép dolog, bizonyára ez is előfordult, de ő neki gyakorlatilag gróf festet is Bennóva volt olyan kapcsolata, mivel nem tudta beszerezni a puskaport, ezért a gróf úr szerezte be, mert hivatalos engedélyek kellettek, cserébe Sobri és társai megígérték, hogy semmiféle bántódása nem esik.
Összefonódott már akkor is így a betyárvilág, talán így mondhatjuk?
Így van, meg volt a megélhetés dolog. Nos, Sobri gyakorlatilag nem itt halt meg, ugye üldözték, egyszerűen nagyon nagy hír lett, amit az Alföldön Rózsa Sándor, illetve Savanyú Jóska a Bakony Somogy belsejébe vitt végre, az a Sobri ez itt csinálta meg, utána pedig átvonul Somogy, ért Tolna megye határán, fogták volna el, hogyha nem lövi saját magát fejbe. Időről időre, amikor itt egy virágzó fürdőélet alakult ki, kellett valamivel hosszabbítani a szezon. Nos, 1926. szeptemberében robbantás történt, Hudec Hugo egy almári földbirtokos, szőlőbirtokos volt, és a robbantás nyomán egy nagy üreg tárult fel. Az üregben lenemve találtak padokat, asztalokat, kőből faragottak. Na most ez nem volt elég a nagyközönségnek, erre nem fog tódulni a nagyközönség, ezért találtak bilincseket is. Hogy oda vitte, hát ez már abszolút képtelenség volt, sőt egy vasat is, rozsdás vasat, amiben veszprémi tömlöc volt rávésve. Aztán az, hogy kincsek voltak, nagyon nagy üregeket találtak, 15 centi vasta, ez egy hitelesség látszatát keltette, 15 centi vasta kőlapokkal, mert Sobri nem bízott meg a társaiba, és csak 5-6-an tudták leemelni. Kincs természetesen nem volt, de így hullánzott a dolog.
De ez a történet mindig előbukkan, mert ugye most nemrégiben Zilcen találtok meg egy betyár barlangban különböző kincseket, most már történelmi kincseket. Tehát a betyárok azért nagyon jellemzően itt voltak a Vakonyban.
Nagyon egyértelműen, de én gyerekkoromban Balatongyörökön nőttem fel, ott van egy Szobakő nevű hely, ahol 5 vagy 6 intenzív régészeti kutatás se tudott semmit se kimutatni. Kezdték azzal, hogy hát ha az ősember, nem. Utána folytatták azzal, hogy törökök elől oda menekült a lakosság. Olyan messzire nem menekült el. Utána jöttek a betyárok, a bárpedek betyár volt, és akkor a betyárok hagytak ott van. Hát se a betyárok nem voltak, semmit nem hagytak ott. Ha nem volt más, akkor vadlánliknak nevezték el. Mindenki egy NSDS-re asszociál a vadlánlik. Gyakorlatilag 6 darab vadlánlik barlang van, Lesencétől egészen a belső zalai vidékekig, de ezekben sem mutatható ki, hogy a betyárok hosszan tartózkodtak itt. Ugyanúgy, hogy itt se, ezért kellett hozzátoldani, hogy kincsek, bilincsek, ez, meg az, meg amaz. De hát fel lehetett tupírozni akkor is a történetet.
Részlet Krúdi Gyula 1919-ben megjelent a Betyárok országútján című művéből. A Bakony szökik az emberek elől, mind beljebb húzódik hegyei, völgyei közé. Az elmúlt század történelme, amikor még ráértek meséket mondani, meséket végigélni. Manapság már senki se él, aki a Bakony nevezetességét, Sobrit a két szemével láthatta volna. Pedig a mostani vénembereket gyermekkorukban Sobrival ijeszgették. Sobrinak néztek minden gyanús vándorlegényt, holdfényben merengő odvas faderekat, a szél futó árnyékát az országút porában, a rétisas rikoltását, éjszakába koppanó lépést a gyalogúton. Jön Sobri. A veszprémi országút ez. Benne fut a Bakonyban, pandúrok virrasztották át a csillagos égboltozatot, betyárok óvakodó tüzét kereste az éjben a riadt vásáros szeme. Cucor Sándor történészt hallják.
Ez Ircen csak a legendát találták meg, mert a helyét megtalálták, és ott étkezhettek, mert nem is semmi más nem találtak meg. Én a napló tudósításából értesültem erről, és utána akartam olvasni természetesen, hogyha más nem, ugye a betyároknak a egyszerű étkezőkészletét hatányér, vagy ami semmi. A legenda az terjed.
Itt Balaton-Almádiban hol találták meg Sobri Jóskának 20-as években 26. a rejtek helyét?
Az gyakorlatilag a Hudec Hugo a szőlőbirtokos volt, de több bányája volt. Tehát a Vöröskőtől kiváló volt az itteni és az alsóörsi Vöröskő az Öreghegynek az oldalába. Tehát akkor, amikor megyünk fel a mostani vasút...
Tehát ez Vörösberény akkor?
Vörösberény, mert ez már Kisberény volt, az Öreghegy. Tehát ez gyakorlatilag Almádi, és abban a kanyarban, ahol valamikor a vasútvonal volt, ott volt ez a birtok, ahol azt mondták ráadásul, hogy nem csak az, hogy egy üregbe ereszkedtek le, hanem az Öreghegy tetején volt egy vészkijárat, hogy így tudott semmivé lenni, illetve a nyomát vesztették a perzekútorok.
És hát egy kőbánya robbantásánál
ez gyakorlatilag erre. Kőbánya volt, mert termőterületet akartak, illetve a követ el lehetett adni. És nagyon részletes térképek készültek. És ha a térképek készültek, akkor megjegyzik, vagy betyárbarlang, vagy pedig Sobrios, vagy semmi, de semmi nem maradt fenn ebben a dologban. Tehát a legendát az újságírók vitték tovább. De a legfurcsább az, hogy 1930-ban az amerikai Népszava Krudi Gyula kollából közölte cikket, hogy már pedig Sobri Jóskának itt volt a hona, Krúdi és Várpalota környékén, Veszprém környékén többször előfordult, hogy könnyen hallhat ezt a dolgot, de maguk a veszprémi újságok soha erről nem írtak.
Sobri Jóskán kívül ki az, aki még híres betyár itt a Bakonyban?
Na most ebben a barlangban, amikor már kellett tupírozni a történetet, akkor az volt, hogy be volt vésve a barlang oldalába bicskával a kőbe Mészáros Pál és Sobri Jóskának a neve. Ezen kívül itt Milfajt Ferkó fordult még elő, hogy konkrétan mit csinált, azt nem tudom, de az egyik betyárról Veszprémbe egyik híres festőnek a fia készített egy illusztrációt, már pedig börtönben, akkor szépen modellt tudott ülni. A többieknek a neve, azok inkább Zalában maradtak fönn, tehát akár Savanyú Jóska, hogyha azt mondjuk, hogy Répa Rozi fogadó, ami valamikor volt Tapolca és Badesen közötti úton, akkor ott Savanyú Józsi volt az úr. A többieknek a neve, akár Cseszek Tomajra megyünk, akárhova, de talán menjünk el Nagyvázsony, illetve Tóth Vázsony környékére, ahol ugye a sír is megvan, ahol patikus, illetve egyszerű szabólegény lett, miután felhagyott a hivatásos rabló pandúr játékokkal. A többiekről a nevét nekem illene tudnom, de ennyire még nem dolgoztam bele magam.
Mi az, ami megmaradt a betyár kultúrában? Mit hagytak ránk?
A népdalokat feltétlenül, tehát nagyon sok népdal van, de ugyanúgy, mint hogyha most egy teljesen más példát mondhatok, Vidrócki, aki Mátrában tevékenykedett, és utána költők, írók írtak népdalokat. Többek között a Déd nagybátyán Szuszor Gergely is. Ez a nép ajkán is megmaradtak ezek a dolgok, de most kellene idéznem nekem egy-két Sobri Jóska dalt, de nem tudok idézni. Viszont az az érdekes, hogy amikor angol utazók voltak, hogy mind megjegyezték, akár Savanyú Jóska, vagy még Sobri Jóskának a nevét. A harmadik dolog pedig, ami a legjobban az úgynevezett bakonyi moralitás, hogy elvenni a gazdagtól, odaadni a szegénynek. De ez nem csak bakonyi moralitás volt, nagyobb földre ugyanígy jellemző volt. Ez valahol a társadalmi igazságosság iránti igény kifejeződése.
Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Ki volt Sobri? Ezt a kérdést még ma is gyakran halljuk. Teljes félszázad nem tudta megsemmisíteni a híres haramia emlékét és a hozzáfűződő romantikát, mert a nagy zsiványok mind romantikus alakok. Helytelenség azt mondani, hogy csak nálunk. Nyakatekert magyarázat, hogy az üldözött szegény legényhez azért fűzött bennünket valami jóindulatféle, mert hiszen magunk is mindnyájan többé-kevésbé üldözöttek voltunk. Nem. Hős csinálni a haramiából általános emberi vonás. A többi világhírű bandita, meg annyi legendás alak, bátor, igazságos, a nők iránt lovagias, a szegényekkel szemben nagylelkű, aztán mindenek fölött ügyes, ötletes, és mellette a zsandár az ostoba, az aljas fogd meg, kinek minden kudarcán örül az ember lelke. A híres haramiák származását arisztokrata homályba burkolni szintén közszokás. Az országos lókötőkben mindig egy-egy gróf, vagy legalábbis úgy nevezett jó családbeli fiú lappang, az olasz földön pedig többnyire pap, aki még deákul is tud.
Regényes történelem.
A Bakonyban már említettük Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi nevét. A Veszprémi Levéltárban számtalan dokumentum őrzi a híres helyi betyárok emlékét. Peranyagok, körözési jegyzőkönyvek és más iratok között kutathat az érdeklődő. Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros történész.
Nagyon sokrétű és színes dokumentumok vannak a Veszprém megyei levéltárban, többek között Milfajt és bandájának, Sobri Jóskának.
Híres bakonyi betyárok.
Így van. A teljes peranyaga, sőt, az azt megelőző időszakban a körözési jegyzőkönyve. Tudnélik, akkor annak idején a dobolások úgy zajlottak, hogy a híranyaggal egy lovas végigjárt az összes falvat, és a nagyon fontos történéseket felolvasta, és azt egy könyvbe beírták. ebből származik többek között a személy leírása az a korabeli híres betyároknak, pontosan a méretük megadva, hogy néznek ki, például Mélfajtról azt írják, hogy lányos arcú, szép arcú, fekete bőrű, bőgatyában, és leírják a teljes viseletét és hajviseletét, ami aztán később azon a bizonyos híres részkarcon is megjelenik, amely nem csak a betyárnak a teljes díszes öltözetét jeleníti meg, hanem mint egy mostani képregény, a bűnesetei is megjelennek oldalt ezen a rajzon. De ezen kívül, a személyleíráson kívül, ott van a levéltárban a rögtön ítélő bíróság peranyaga, amely áll a betyárok vallomásaiból, tanúk kihallgatási jegyzőkönyveiből, amit maguk mondják el, hogy hol, mit követtek el, nyilván a személyes adataira is rákérdeznek, ezután az ítélet, ami viszonylag gyorsan, egy-két nap alatt lezajlott, és mellé csatolták a kivégzés előtt állítólag elmondott vers szövegét
mert
is.
Mert ezek halálra ítélt emberek, ugye?
Sobrit nem végezték ki, mert ő soha nem került rendőr kézre. A legenda szerint saját maga vetett életének véget. Természetesen van egy olyan legenda is, hogy ez csak kitalálás, és elbújt, halottnak tettette magát, és aztán Amerikába szökött, de ez egy betyár történetnek természetes tartozéka.
A betyár romantika, vagy betyárvilág igazából országosan, ha így mondom. Hol van a bakonyi helye ennek? Tehát sok betyár volt, itt kevés betyár volt? Tehát mi a helyük igazából országosan a bakonyi betyároknak?
Legalább olyan jelentősége volt, mint a jobban ismert Rózsa Sándor betyár történeteinek. Komoly bandák voltak a bakonyban. Előtörténeteként talán még az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a bakonyi betyárok, ezek pásztor emberek voltak. Az talán azért is érezték a bakonyban élők igazságosnak az ő betyárkodásukat, mert a török hódoltság alatt a pásztorok az itt maradt magyar lakosság a nagy állattartásból, a legeltetésből élt. A makkoltatás nagyon nagy jövedelmet hozott, és jóval több embert érintett, mint a történeti források ezt bizonyítanák. És ahogyan visszatérnek a jogos föld területeikre a földbirtokosok, ezeket az egykor 100 évig szabadon használt területekről kiszorítják ezeket a szegény embereket, pásztorokat, akik egyébként óriási tudással rendelkeznek, és érezhették azt, hogy velük végtelen igazságtalanság történik. És ha másként nem, akkor a gazdagok megsarcolásával, rablásokkal egészítették ki az elveszett jövedelmet.
Részlet Eötvös Károly 1908-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művéből. Répa Rozi volt Sobri Jóska szeretője. Sobri volt az ország legdelibb betyárja. Ifjú bátor, csodaszép, legények büszkesége, asszonyok bálványa. Vér nem tapadt kezén, kincset nem gyűjt, szegény embert nem bánt. Amit úrtól, paptól, zsidótól elszed, felosztja a szegények közt. A bakony az ő országa, 100 bujdosó legény kísérője. Estére kelve megjött a kocsmába Sobri 12-et magával. Aznap valami csetapatéja volt sümeg körül a pandúrokkal, s idejött nyugodni és éjszakázni. Valami történhetett, ami kedve ellen volt, mert mogorván szólt a korcsmároshoz. Na zsidó, üres-e a csárda, vagy van valaki itt? Senki sincs itt, csak a malombeli szolgáló, ott bent van a feleségemnél. Azt a lányt látni akarom. Rozinak be kellett mennie az ivóba. Ott ült az ivóasztal közepénél Sobri Jóska, kalapját hátravágta, a bajuszát pödörgette, dupla puskája előtte feküdt az asztalon, cifraszűre, a szék hátára téve. 3 gyertyatartóban 300 gyertya égett előtte. Ez volt a szokás minden csárdában, ahová Sobri éjszakára benézett. Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros történész.
A Laszkó Dezső Múzeum állandó kiállításán a cifraszűr és a pásztorságnak és maguknak a betyároknak a relikviái láthatók ma is, ahogyan nyilván Zircen és egykor a Bakonyi házban is a híres csutora, a vizes vagy pálinkás butykos fából készült csutora látható volt. Ugyanitt megvan a Hunkár Antal, akit elfelejtette a köztudat, pedig nagyon-nagyon fontos lenne, Kossuth személyes barátja Veszprém 48-as főispánja, akit a betyárok kirabolnak, és azért indul el egy ilyen nagy üldözés a betyárok ellen, mert hogy az egyik legfőbb embert rabolják.
De hát hivatalos személyek ellen is ugye bűntényeket követtek
el. Hogyne, tehát nem válogattak. A betyárok története azért is érdekes Veszprém megyében, mert hivatalos személyek ellen, sőt, vezetők, akár vármegyei vezetők ellen is megkíséreltek és sikeresen kiraboltak kastélyokat, többek között Hunkár Antalét, akit sajnos a köztudat elfelejtett, pedig a 48-as országgyűlések és a 48-as közigazgatásnak egy híres és nagyon becsületes emberéről van szó, Kossuth barátja, aki részt vesz a függetlenségi nyilatkozat megfogalmazásában, és Veszprém megye főispánja lesz Kossuth időszakában. Na, az ő kastélyát is kirabolták ezek a betyárok, és pont emiatt indult egy nagy elfogató hadjárat ellenük, mert ezt már nem törhette a korabeli jogszolgáltatás. És többek között az iratok között az elrablott javaknak a felsorolása is megtörténik. Ami még nagyon érdekes, hogy Hunkár Antal is megírja önéletrajzát, és beszámol a saját oldaláról a betyárok ténykedéséről.
Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Sobrit nálunk is, a külföldön is, bolondnál bolondabb mesékbe burkolták, s ez okos emberek is hitték a sok badarságot. Wurzbach lexikona két cikket is közöl a híres zsiványról. Az egyiket Sobri Georg, a másikat Sobri Józsi címmel. Az első Sobri cikk szerint a rablóvezér magyar születésű volt, de Orosz-Lengyelországban mészároskodott mindaddig, míg kedvesét féltékenységből meg nem ölte. Ekkor hazájába menekült, és Haramia kapitány lett a Bakonyi erdőben. 1837-ben elárulták búvóhelyét, s mikor az üldözésére kirendelt dzsidások körülfogták, Sümeg közelében agyonlőtte magát. 1843-ban azonban a Kölnische Zeitung azt a meglepő hírt közölte, hogy Sobri Észak-Amerikában, Charlestonban él, mint patikárius. 1838-ban vándorlott ki oda Hamburgon át, és egy német gyógyszerésznél tanulta ki a mesterséget. Aztán egy másik Sobri cikk már Kászonyi Dánielnek, ama regényes előadására támaszkodik, hogy a Haramia tulajdonképpen Gróf L. József volt, ki Szilaj kedvtelésből játszotta ezt a kalandos szerepet. Cucor Sándor történészt hallják.
Nagyon gyönyörű életutat leíró könyvek, kisebb-nagyobb kötetek jelentek meg. Ezek egy részét lefordították németre és angolra is. Tehát gyakorlatilag az ifjúság időről időre a romantikus múltba itt találhat nyomot.
Szeretjük a betyárokat, tehát hiába egy bűnöző jellegű tevékenységet végeztek, ettől függetlenül szeretjük őket, hiszen igazságosak voltak.
Alapvetően még idegen forgalom is épült rájuk. Én emlékszem még a Vámosi csárda, amikor működött Veszprém mellett. Akkor voltak piroska partik. A piroska parti azért gyakorlatilag betyár romantikára épült. Az akkori NDK küldöttségeknek 90%-a elment busszal Veszprémből ki a Vámosi csárdához, ahol egy adott kanyarban megállította egy betyár buszt, majd pedig elrabolta az egyik szemre való hölgyet, már pedig úgy, hogy egy piros babos kendőt kötött a nyakába, levitte a buszról, utána ki kellett váltani, be kellett menni a Vámosi csárdába, ott pálinkával lehetett becsak belépni, tehát föl volt az építve egy ilyen betyár romantika, idegenforgalom ellen, de utána valahogy ez ellaposodott. ahogy a Magyarország egy idővel treffpunk volt, akkor ez virágzott. A későbbiek folyamán most már csak úgy marad, hogy időről időre, hogyha valami szenzációt kell, akkor még és a betyárok is itt voltak. Sobri Jóska mozgékony volt, tehát gyakorlatilag, hogy bármit akar csinálni, akár Esence környékén, akár Tapolca környékén, vagy Zirc környékén is előfordult. Na most, hogy itt megmaradt, ez azért maradt meg, mert a jegyzőkönyvek leírták a határcsárdának a különleges mestergerendáját, és hogy ezzel tudott így játszani a pandurokkal.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Köszönjük figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra!